Köszöntök én is mindenkit, nagy szeretettel, tisztelettel ma este is. És hát megható történet, de az villantálta, hogy álltam fel, hogy tulajdonképpen mindannyiunknak van története. És ma abban a kiváltságból volt részem, hogy vendégeskedhettem ebédre egy családnál és néhány ismerősénél. És azon kívül nagyon finom volt minden, amit tettünk. A legkülönlegesebb azok a történetek voltak, amelyek elhangzottak ott az asztal körül. Egyik a másik után. Anikó története is egy nagyon különleges történet. Az én történetem is egy nagyon különleges történet. Mindenkié az. Mindenkinek a története. És így vagy úgy, de nem tudjuk kikerülni azt, hogy a történetünk legfontosabb, legmélyebb nyomokat hagyó része az a család, amelyikben felnőttünk. Az a család, amiben felnőttünk, és nagyon nem mindegy, hogy az a közeg az milyen. Hogyan is lehetne tulajdonképpen a családi életet, hogyan lehetne megfogalmazni, hogyan lehetne valamilyen hasonlattal kifejezni azt, hogy miről is szól a családi élet. A sok közül, amit lehetne mondani, én egyet választottam, olyan, mint egy színdarab. És ez a színdarab némelyikünk családjánál egy komédia, amire örömmel gondolunk vissza, és újra meg újra nevetés fakad fel belőlünk. Van, akinél tragédia, és amikor előjönnek ezek az emlékek, akkor összejajdul a szívünk. Van, akinél egy abszurd dráma, amiben semmi nem bír értelemmel, és semmi nincs a helyén. Csak innen jött az, sokszor úgy van, ahogy Anikó is mondja. De igazából nem is ez a lényeg, hanem sokkal inkább olyan módon gondolom ezt, hogy színdarab, hogy szükség van egy szerzőre. Minden jó színdarab mögött van egy szerző. És a családi élet, ha színdarab, akkor amögött is van egy nagyszerű szerző, és ez az Isten. Majd fogunk arra beszélni, hogy ő hogyan találta ki. És hát a családi élet nevű színdarabnak van két főszereplője. És a két főszereplő az anya és apa, a szülők. Azt kell, hogy mondjuk. Tipikus hiba egyébként a családban, hogy a főszerepet a gyerekekre osztják. Erről is majd egy picit fogunk beszélni, ha nem is sokat. És ebben a kettős játékban, ebben a két főszereplős játékban nem elég külön-külön jó játszani. Nem elég egy nagyszerű apa, és nem elég egy nagyszerű anya, hanem szükség van arra, hogy ők ketten együtt is nagyszerűek legyenek, mert az, hogy hogyan játszanak együtt, az sokkal inkább befolyásolja azt, hogy mi lesz a családból, mint az, hogy külön-külön mennyire nagyszerűek. A családi élet az csapatmunka. Az nem egyéni akcióknak, egyéni nagy teljesítményeknek az eredője csak. És hát minden jó színdarabhoz kell egy közönség is. És a családi életben hiszük, nem hiszük, a közönség a gyermekeink, akik minden mozzanatot figyelnek. Minden mozzanatot értékelnek, és minden mozzanatot lenyomatként visznek magukban tovább. Igazán bennük fog meglátszani majd az, hogy mi hogyan sikerült. Az én családom is egy ilyen család, tegnap már mutattam egy képet róluk, és tegnap is említettem, most is elmondom, hogy nem a legfrissebb, de a legjobb kép a családról, és hát igyekszem csupa jó képet mondani a családomról. Sokan odajöttek hozzánk egy-egy előadás után, hogy a ti családotok tökéletes. Mondtam, hogy nagyon örülök, hogy sikerült ezt elhitetnem. De az az igazság, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen a mi családunk, akkor ne azt hallgassátok, hogy én mit mondok róluk, vagy rólunk, hanem költözzetek oda hozzánk. Azt nézzétek meg, hogy hogyan élünk. Mert nem a szép képekben és a szép beszámolókban mutatkozik meg a családi élet, hanem a hétköznapokban. Mint ahogy ezt tegnap is említettem, a házasság is ott mutatkozik meg igazából, hogy hogyan élünk. Hogy mondjuk reggel 7 és 8 óra között mi történik. És ami történik, az hogy történik. Vagy este 8 meg 9 között mi történik, és amit, vagy 7 és 9 között mondjuk, igen. Hogy akkor is kinyitjuk-e az ablakot a szomszéd felé. Vagy jobb, ha be van csukva. Hogy ne hallják, hogy mi az, ami zajlik. És akkor még mondhatnám, hogy hány meg hány helyzet van. Tehát igazából ott mutatkozik meg valaki az egyik előadás végén odajött, hozta a naptárát, hogy Gyuri, mikor költözhetek? Mikor jöttek oda, akkor én szeretném ellesni a titkot tőletek. Igen, a családi élet az, ami otthon zajlik. Nem az, ami mások előtt zajlik, hanem az, ami otthon zajlik. És óriási jelentősége vannak, hogy értsük, hogy a családi élet, a család maga nem csak arról szól, hogy napról napra szembenézünk a kihívásokkal, és megoldjuk a helyzeteket. A családi életnek, a gyermekeink nevelésének van egy sokkal hosszabb távú, egy sokkal nagyobb jelentőségű értelme is, és ez pedig az, hogy a gyermekeinkben a jövőt formáljuk. A jövőt formáljuk bennük, azokat készítjük fel, akikre az örökségünket hagyni fogjuk. És amikor ezt mondom, hogy örökség, akkor nem anyagi dolgokra gondolok, nem a házra, autóra, szerszámokra, festményre és egyebekre gondolok, hanem a lelki, erkölcsi örökségre, azokra az értékekre, amelyeket mi fontosnak tartottunk, amelyekhez mi igazítottuk az életünket, a döntéseinket, a kapcsolatainkat. Ezt akarjuk majd rájuk hagyni, és mindannyiunknak a szívében ott van a vágy, hogy bárcsak tovább vinnék azt. Bárcsak tovább vinnék azt. Egy alkalommal baráti társaságban, egy ilyen filozofikus férfi társaság volt ez, és beszélgettünk arról, és úgy elmondtam ezt a kérdést, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy az életem végén, amikor majd eljön az utolsó nap, és lehunyom a szememet, és akkor eljön majd a temetésemnek az ideje, és ott lesz a koporsó, majd a ravatalozón, és fel lesz írva, hogy Varga György élt valamennyi évet, valahány évet, akkor vajon lesz nekem majd a koporsom körül olyan emberek, akik azt mondják, hogy na ember, ennek az embernek az élete méltó volt arra, hogy tovább vigyük azt, amibe hitt és amiért élt. Néha érdemes ezt a kérdést feltenni magunknak, és az egyik kedves barátom úgy rám nézett és azt mondta, hogy három biztosan lesz, akkor még csak a három fiú volt meg. Három biztosan lesz. És aztán elgondolkodtam rajta, hogy de vajon hogy kell nekem hozzáállni ehhez a kérdéshez? Vajon hogyan kell a gyermekeimet nevelnem ahhoz, hogy ők méltónak találják az én értékeimet, az én hitemet arra, hogy tovább vigyék azt. A család, amiből én jöttem, nagyon sajátos család volt. Mint ahogy mondtam, mindenkinek megvan a története. Az enyémnek is megvan a története. Tegnap már említettem, hogy édesapám kétszer elvált, mielőtt édesanyámat feleségül vette volna. 1960-ban Fajlóhelyen ez azt jelentette, hogy megbélyegzett lett a családom. Megvetett, megbélyegzett. Ebbe a családba születtem én, és a szüleim, édesapám is, édesanyám is keményen dolgoztak azért, hogy valahogy megszerezzék az elismerését ennek a közösségnek, és ebbéli igyekezetükbe is belém is olyan mértékű megfelelési kényszert neveltek belém, amivel egész életembe küzdenem kellett, kapcsolatokban is, teljesítményben, minden másban. Aztán eljött ez a bizonyos változás, a megtérés, amire Anikó is utalt, nagyjából abban az időben hasonló módon jutottam el én is Istenhez, és értettem meg azt, hogy van valaki, aki nem teljesítményem alapján tekint rám. Nem azért szeret, mert, nem azért szeret, ha, hanem azért szeret, pont. Mert szeret. Mert ő ilyen. Olyan könnyű ezt kimondani, és olyan nehéz elhinni. És olyan nehéz elfogadni. De ez a fajta szeretet, ez a fajta feltétel nélküli szeretet elengedhetetlen ahhoz, hogy a családunkhoz is úgy tudjunk fordulni, hogy őket ne használjuk a saját céljaink betöltésére, ne használjuk a saját szükségleteink kielégítésére, hanem képesek legyünk szabadon adni nekik, akár a házastársunkról, akár a gyermekeinkről van szó, és ők ebben a bizonyosságban, ebben a biztonságban növekedhessenek, és válhassanak azzal, akinek az Isten őket is imádta, teremtette, gondolta és teremtette. Na nézzük meg akkor, hogy ez a család az Isten szerint hogyan épül fel. Tegnap azért már sok mindent megcsináltunk mi, ugye, aki itt volt, az emlékszik rá, aki nem, tudomásom szerint elérhető a tegnap estének a lenyomata, digitális lenyomata, meg lehet majd nézni. Láttuk azt, hogy a családban, a keresztény családban, ugyancsak házasságról beszéltünk még tegnap este, a legelső helyen az Isten van, hogy miért, ezt akkor elmondtam, ő képviseli az igazságot és a tekintélyt, és ez a nagyszerű férfi ember, akit az Isten teremtett férfinak, itt egy kis rekláminzertem lenne, holnap délelőtt a gyülekezetben az Isten tisztelet részeként külön a férfiakkal erről fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy az Isten férfinak teremtette a férfit. Úgyhogy érdemes lesz eljönni. Hölgyeknek mondanám, hogy nem maradnak ők se téma nélkül, Anikó pedig arról fog majd beszélni a hölgyekkel, hogy mit is jelent az, hogy az Isten nőnek teremtette a nőt. Tehát van ez a nagyszerű férfink, ő belőle lesz majd a férj, és később az apa, és az ő kulcsszava a felelősséghordozás. Mindenki örül ennek, ugye, hogy ezt kaptuk. Mi szoktam mondani, hogy a férfiaknak ezért szélesebb a válla egyébként, hogy el tudják hordozni ezt a felelősséget. Aztán láttuk azt, hogy a nőket az Isten feleségnek, és majd később anyának teremtette, és az ő kulcsszavuk a segítőtárs, ahogy erről beszéltünk, de egy dologról nem beszéltem, mert a tegnap este nem adta meg a lehetőséget, de a család összefüggésében óriási jelentősége van, az pedig az, hogy a férfi és a nő nem egyformák. És soha nem is lesznek azok. Soha nem lesznek azok. Azon egyszerű oknál fogva, hogy az Isten teremtette férfivá és nővé. Ez egy tudatos megkülönböztetés. De az, hogy a családi élet jól működjön, ahhoz a férfiaknak örülniük kell annak, hogy férfinak lettek teremtve. A nőknek meg örülni kell annak, hogy nőknek lettek teremtve. Tovább megyek. A férfiaknak annak is örülni kell, hogy a nők nőknek lettek teremtve. És a nőknek meg annak is örülni kell, hogy a férfiak meg férfiaknak lettek teremtve. És ez a különbözőség nem fog elmúlni. Meg lehet próbálni. Meg lehet próbálni, nem fog sikerülni egy részről, más részről pedig nagyon nem áll jól a férfiaknak, hogyha nem férfiasak. Úgyhogy, hölgyeim, nem kell lefaragni belőlük a férfit. Az jól áll nekik. És ez persze a másik oldalra is igaz. A nőknek sem kell félni attól, illetve hát a férfiaknak sem kell megpróbálni azt, hogy a nőket lefaragják. Ez a különbözőség rengeteg féleképpen megmutatkozik. Megérteni fontos, megváltoztatni nem szabad. Megérteni fontos. Ha nem értik meg, nem tudnak jól együttműködni egymással. Ezek a különbözőségek megmutatkoznak például abban, hogy melyik hogyan áll az élethez. A férfiak úgy állnak az élethez, mint egy harcos. Mint egy harcos. Egy harcos reggel fel kell, mi az első dolga? Összeszedi a fegyverzetet, és elindul a csatába. Elindul a csatába. Megvívni ezeket a küzdelmeket, amelyek rávárnak. Legyen munkahely, legyen bármilyen más kihívás, és valamelyikben sikere van, valamelyikben győzelmet arat, valamelyikben nem sikerül neki, valamelyikben megsebzik őt, és sérülésekkel hazaér estére, kifáradva, kimerülve, az összes csatáját megbívva arra a napra, és mit akar otthon csinálni ez a megfáradt harcos? Semmit. Semmit nem akar csinálni. A nők nem így lettek teremtve, a nők társnak lettek teremtve. A társak reggel felkelnek, mi az első gondolatuk? Hol a társam? Aki addigra hol van? Elment a csatába. Elment a csatába, úgyhogy a hölgyek egész nap várják, hogy este hazajön a társ, aki az életük, szerepük értelme. És amikor hazajön, akkor a nők mit szeretnének csinálni? Mindent. Mindent szeretnének csinálni. Ez a különbség soha nem fog elmúlni. Soha nem fog elmúlni. Ez mindig egy jelenlévő feszültség lesz a családi életben. Meg lehet érteni, és meg lehet találni a módját annak, hogy hogyan lehet ezt áthidalni. Az Úr az én Uram, tegnap beszéltünk erről, ad nekem erőt. És olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasé, és magas helyeken járat engem. Úgyhogy a megfáradt harcos, amikor hazamegy, lelkében egy mély levegőt vesz, kér az Istenétől erőt, és a semmin túl beszélget a feleségével, foglalkozik a gyermekeivel, rendezgeti a családnak a dolgait, és mindezt nem áldozatként teszi, hanem örömmel, mert ez az ő dolga. A hölgyek is, amikor megjön a férjük, akkor a lelkükben vesznek egy mély levegőt, kérnek erőt az Istentől, és várnak egy kicsit. Adnak időt ennek a drága embernek, hogy egy kicsit összeszedje magát. Igyekeznek olyan környezetet teremteni számára, amiben otthon érzi magát, elfogadva, megértve. Most higgyük el, hogyha mind a kettő a maga oldalán ezzel a hittel áll a saját szerepéhez, akkor ez a különbözőség nem folyamatos konfliktus forrás lesz, hanem az egymáshoz való közelkerülésnek a módja. A férfiak a problémákat megoldani szeretik. Ha beszélünk egy problémáról, oldjuk meg. A nők a problémákat megosztani szeretik. Ha vannak problémák, beszéljünk róla. Nem baj, ha nincs megoldás. Erre a férfiak azt mondják, akkor meg minek beszéljünk róla. Ez a különbözőség sem fog elmúlni. Ez sem fog elmúlni, de az Úr az én Uram, Ad nekem erőt. Ad nekem erőt. Megtanuljuk ezt is kezelni. A férfiak szeretnek a dolgokról beszélni. A nők szeretnek az érzésekről beszélni. A férfiak erre azt mondják, az meg milyen dolog. Az olyan megfoghatatlan számukra. Ezt is meg lehet tanulni. Az Úr az én Uram ad nekem erőt, hogy megtanuljam. Megtanultam én is. Megtanulta Anikó is. Anikó is megtanulta, hogy a férfiak a dolgokról kell beszélni, úgyhogy amikor én hazamegyek egy komoly találkozó után, akkor tudja, hogy mit kell kérdezni tőlem. Minden problémát megoldottatok? Megváltottátok a világot? Én is megtanultam, hogy Anikó hazajön egy női alkalomról, mit kell kérdezni. Sírtatok? Két külön világ, sose lesz egyforma. Soha nem lesz egyforma a kettő. De nem kell, hogy ez állandó robbanáshoz vezessen a családi életben ez a különbözőség. Hanem van arra lehetőség, hogy ez a két sajátos darab, még egyet klikkeljünk, ez a két sajátos darab, a férfi és a nő együttműködjön egymással. És ennek az együttműködésnek a megtanulása, begyakorlása elengedhetetlen egy harmonikus családi élethez. Ez az együttműködés, ez egy csodálatos magyar szó, mert a lényeget tartalmazza, fejezi ki. Az egyik az, hogy mind a kettő működjön. A férfi hogyan működjön? Mint ahogy az Isten a férfinek mondja. A nő hogyan működjön? Mint ahogy az Isten azt a nőnek mondja. Tegnap erről beszéltünk többet. És mit jelent az, hogy együtt? Hogy én teszem az én részemet, te teszed a te részedet, és összefonódik ez a kettő egy közös érdekében, egy közös cél, egy közös küldetés érdekében, amit az Isten adott számunkra, úgy a házasságunkat, mint a családi életünket, a gyermekeink nevelését illetően. Az a bizonyos harmadik fonál. Az a bizonyos harmadik fonál, amiről a Prédikátor könyvében lehet olvasni. És amikor ez a helyén van, akkor elkezdhetünk beszélni arról, hogy mit kezdjünk a családdal, és ebbe a gondolatba hogyan illeszkedik be a gyerek. Ez már a helyén van, és akkor nézzük azt, hogy hogyan kellene a gyermekről gondolkodni. Hogyan kellene a szülőségről gondolkodni. A gyermekről való gondolkodásnak van három nagyon fontos alappillére. Ahogy tegnap is mondtam, szeretem, hogyha nem túl sok dolgot mondunk, de arra emlékezni lehet. Ez a három fontos alappillér a következő. Az első az, hogy a gyermekeinkről való gondolkodásban, mindegy, hogy kicsik, közepesek, nagyok, vagy már a saját útjukat járják, akkor is legyen a szívünkben ez a fajta gondolkodás, hogy a gyermek ajándék. A gyermek ajándék. 127. Zsoltárban így lehet ezt olvasni, bizony az Úr ajándéka a gyermek. Miért adunk valakinek ajándékot? Mert szeretjük. Mert szeretnénk kifejezni felé ezt a szeretetet, a tiszteletet. Mert szeretnénk megörvendeztetni őt. Az Isten így adja a gyermeket nekünk. Ugyanezzel a lelkülettel adja a gyermeket nekünk. Azért kaptuk, hogy örömünket lejjük benne. És vannak napok, amikor ezt át is éljük, ugye? Amikor mindent úgy csinálnak, ahogy kérjük tőlük, amikor aranyosak, édesek, minden a helyén van, minden olyan szép, mint a mesében, akkor azt mondjuk, hogy ó, Uram, hálás vagyok ezért a gyermekért, köszönöm, hogy adtad nekem. És azokon a napokon, amikor meg nem, amikor nem teszik, amit kérünk tőlük, amikor káosz van körülöttük, amikor összezavarnak bennünket a sajátosságaikkal, az egyediségükkel, akkor is azt mondjuk, hogy ó, Uram, hálát adok neked ezért a gyermekért. Vagy inkább azon bennük, hogy Uram, mit vétettem, hogy ezt adtad nekem. Mikor kell inkább emlékeznünk arra, hogy az Úr ajándéka a gyermek? A jó napokon, vagy a nehéz napokon? Ugye? Akkor kell leginkább emlékezni erre. Minden gyermek egy Istentől jövő üzenet, amiben az Isten valamit el akar mondani nekünk. Ugye milyen más szemlélet ez? Arra vagyok kíváncsi, hogy az Isten nekem mit akar elmondani ebben a gyermekben. Három fiú megszületett, két évente jöttek, És mi úgy gondoltuk, hogy a mi kosarunk tele van ezzel, úgyhogy nem folytatnánk tovább ezt a nagy kalandot. És a fiúk mondták, hogy milyen jó lenne még egy tesó éveken keresztül, mi meg mondtuk nekik, hogy milyen jó, hogy nem lesz még egy tesó, és akkor mi győztünk, gondoltuk. És egyszer csak teljesen váratlanul beköszöntött Abigail. Miután túl voltunk ennek a sokján, és letöröltük a könnyeinket, és hálát adtunk az Istennek, megvalva az, hogy Uram, ez csak nekünk meglepetés, neked nem az volt, ezért elfogadjuk tőled, és áldott legyen a te neved, jött a kérdés, hogy hogyan mondjuk el a fiúknak. Hogyan lehetne elmondani? December 5-én derült ki, hogy Abigail jön. A családunknak az a szokása, hogy Mikuláskor mindenki kap egy kis csomagot, nem nagyot, csak úgy a hagyomány kedvéért, a szokás kedvéért, és ebbe a csomagba a szokásos mikulási standardeken túl, csoki, narancs, mogyoró és az egyebeken túl, mindig volt nekik valami kis meglepi, valami kis apróság, egy kis bábú, egy kis labdácska, vagy egy kis autó, valami, ami úgy különlegesítette ezt az ajándékot. Abban az évben december 6-a szombatra esett, nem kellett iskolába menni reggel, el voltak készítve a csomagok, illetve ahogy készültek a csomagok, azt találtuk ki Anikóval, hogy ebben az évben a meglepi az lesz, hogy elmenjünk egy boltba és veszünk kicsi babákat. 3 pici babát vettünk, beraktuk a csomagba, reggel jöttek a gyerekek, szaladtak le, bontották ki, a középső áron a leggyorsabb az összes közül, úgyhogy ő nem aprózta el, kibontotta, vagy kiborította az egészet egyből, azonnal kereste a különlegest, megtalálta a babát, megfogta, és ilyen döbbenten nézett rá. És a következőt mondta, mi ez a hülyeség? Súgy, eldobta az egészet. Hát az volt az üzenet. Az volt az üzenet. Csak az üzenet nem fért bele az ő elképzeléseibe. Na hányszor csináljuk mi ezt a gyerekeinkkel? Hányszor csináljuk ezt? Mi ez a hülyeség? És elhajítjuk. Azt a megnyilvánulást, azt a gondolatot, azt a viselkedési formát, azt a kiáltást, azt a kérést, ami nem fér bele a mi elképzeléseinkbe. Pedig az Isten üzent rajta keresztül. Kinek? Nekem. Nekem. Rengeteget tanultunk a gyermekeinken keresztül az Istentől. Rengeteget tanultunk tőlük. Kiszélesítette a mi hitünknek a határait az, hogy olyanok a gyermekeink, amilyenek. Mindjárt fogok egy kicsit beszélni róluk. A hitünknek a határait, a szeretet megértésének a határait, a megbocsátás szélességének a határait, a kegyelem gyakorlásának a határait kiterjesztette az Isten bennünk a gyermekeinken keresztül. Nem hülyeség, üzenet. Csak nekünk kell megállni, és nekünk kell megfejteni azt, hogy vajon mit üzent az Isten ezen a gyermeken keresztül. Az ő szívén, az ő lelkén, az ő megnyilvánulásain keresztül. A második fontos dolog, amit értenünk kell a gyermekeinkkel kapcsolatban, a szülőséget illetően, az a gyermekeink egyedisége. Minden gyermek egy csoda. És miénk az a kiváltság, hogy mellettünk megtörténhet ez a csoda. De mindegyik más. Mindegyik más. Nincs kettő egyforma közöttük. Hoztam képeket a mieinkről. Direkt olyan képeket hoztam, ami valamilyen értelemben jellemzi őket. Most már nem így néznek ki egyik sem, már túl vannak ezen. Nátán. Egy tipikus kamasz képe. A legnehezebb évek voltak vele a kamasz évek. Nem értettük. Nem tudtuk hova tenni. Nem tudtuk mit csinálni vele. Minden próbálkozásunk valahol zátonyra futott. Akárhányszor beszélgettünk, mindig egyet értett velünk. És aztán mindig más csinált. És már ott voltam, hogy én ezt nem csinálom tovább. Én ezt nem csinálom tovább. És volt egy megrázó élményem vele. És mennyire fontos értenünk, hogy az Isten üzen a gyermekeinken keresztül. Volt egy megrázó élményem vele. Az egyik ilyen másfél órás, rakjuk helyre ezt is, de most már ez az utolsó, nem érdekel tovább, helyzetben, amikor megadta magát, a végén már megadta magát, tehát elfogadta az atyai útmutatást, akkor a végén letérdeltünk, együtt imádkoztunk. És mondtam neki, hogy imádkozz először te, és aztán majd én is. És az első mondat, amit Nátán kimondott az imádságában, az a következő volt, hogy Istenem, köszönöm, hogy apa nem mondott le rólam. És elsírtam magam. Mert ennyire voltam attól, hogy lemondjak. És én is azt mondtam, hogy köszönöm Istenem, hogy nem mondasz le rólam. Pedig én több okot szolgáltattam neked, mint amennyit ez a gyermek nekem. Nagyszerű fiatalember lett belőle. De hát, így nézett ki. Ott voltunk tanástalan. A következő gyermekünk. Nem véletlen így jön be ez a kép. Ő nagyon különleges, Áron. Nagyon különleges. Vannak olyan sajátosságai, egyedisége, amit hivatalosan úgy hívnak, hogy speciális nevelési igényű gyermek, semmilyen dobozba nem passzol bele. Semmilyen dobozba. Félelmetesen gyors az agya, úgyhogy ha vele valamit meg akarok beszélni, az nekem olyan, mintha államvizsgáznék. Arra fel kell készülni. Arra fel kell készülni, de nem csak arra, hogy én mit akarok mondani, hanem arra is, hogy ő mit fog ezzel csinálni. És az összes lehetséges leágazást át kell gondolnom, hogy valahonnan, valahova eljussunk. Óriási figura, a legnagyobb kihívás az életemben. A legnagyobb kihívás. Egyszer azt mondta, hogy apa, nem szeretsz engem. És mondtam, hogy de, téged szeretlek a legjobban. Téged szeretlek a legjobban, mert egyetlen gyermekemért sem küzdöttem annyit, mint érted. Egyetlen gyermekemért sem áldoztam annyit, mint érted. Egyetlen gyermekemnek sem mentem annyiszor utána, mint neked. Téged szeretlek a legjobban. Meghallottuk az üzenetet Istentől? Hányszor jött utánunk az Isten? Hányszor küzdött értünk? Hányszor tette azt, amit nem érdemeltünk volna, csak azért, hogy megmentse a kapcsolatot, a közte és köztünk lévő kapcsolatot. Hát ilyen csoda ez a gyermek is. A harmadik. Sámuel. Ő jónak született. Ő ilyen drága, áldott jó gyermek, ilyen szende lélekkel, Áron a bátyja, aki úgy pörögve jött be a képbe, tanította lázadni. Mondta, hogy nehogy már mindent elfogadja, amit apa mond. Te mindig jó vagy, legyél már rossz egy kicsit. Ez a drága gyermek röbbizni tanult, tehát elment röbbizni 10 évesen. Külön edzést tartottak neki, hogy megtanítsák kiabálni. Hogy hallják a pálya másik végén, és irányító játékos lett belőle, egyébként fantasztikus, jól csinálta, felnőtt válogatott lett. De külön tanítani kellett rá, hogy ebből a szende, mindenkire odafigyelő, mindenkinek tetszeni akaró gyermekből egy önálló, magabiztos, saját útját járó férfi ember legyen. Halljuk az üzenetet? Önálló, magabiztos, magunk útján járó emberré válni. Azon az úton járni, amire Isten akar járatni bennünket. És a negyedik? Kész vagyok. Kész vagyok. Ez a ráadás. Ő a ráadás. Abigail az angyal. Egy földre szánt angyal. Nem lehet nem szeretni. Nem lehet nem szeretni. Körülbelül ennyi idős volt, amikor egy alkalommal valamit olyat tett, amit nem szabadott volna, és akkor határozottan rászóltam, és elkezdett sírni. És kérdeztem, hogy Abigail, miért sírsz? Nem vagyok hozzászokva, hogy így beszélj velem. Mindegyik más. Mindegyik más, és hogyha most körbeadnám a mikrofont, biztos, hogy mindenki el tudná mondani, hogy az övéi mennyire mások, és mégis hányszor próbáljuk ugyanúgy nevelni őket. Ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal az elvárásokkal, ugyanazokkal a korlátozásokkal, miközben mindegyik más, és azért más mindegyik, mert az Isten mindegyiket másnak teremtette. És a harmadik nagyon fontos dolog a szülőséggel kapcsolatban, amit be kell égetni a szívünkbe. Nem az enyém a gyermek. Nem az enyém. Nem szabad kisajátítanom. Nem szabad kisajátítanom. Sem értelmi, sem érzelmi, sem akarati, sem fizikai, semmilyen értelemben. A szülőnek tudatosan készülni kell arra, hogy elengedje a gyermekét. Tegnap beszéltünk a házasságról, és ott annak az egyik alapigéje az volt, nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy annak okáért a férfiú mit csinál? Elhagyja kit? Apját és az anyját. Apja meg anyja meg nem akarja elengedni. Nem akarja elengedni. Hát mi lesz ebből? Milyen kötélhúzás lesz az egyik meg másik generáció között? Mennyi feszültség fakad ebből? Készüljünk az elengedésre. Mikor rakjuk ezt a kérdést a helyünkre? Mitől kezdve készülünk a gyermek elengedésére? Nagyon jó, hogy ezt mondtuk. A születésétől csináltuk? A születésétől kezdve. Mikor Nátán megszületett, mindegyik gyermekem születésénél ott lehettem, óriási dolog volt. Mikor ő megszületett, az első dolog, mikor kezünkbe vettük, az volt, hogy az Isten elé vittük, és hálát adtunk érte, és azt mondtuk neki, hogy Uram, ő a tiéd. Oda szántuk őt az Istennek. Adj nekünk bölcsességet, hogy úgy tudjuk felnevelni, hogy azzá váljon, akinek te szántad őt. És ezt tettük minden gyermekünknél. 19 éves volt Nátán, amikor elment otthonról, külföldre ment tanulni. Eljött az idő, hogy felnőtté nyilvánítsuk őt, és elengedjük. És nagyon messze ment, 3 napig mentünk autóval, mire odaértünk, és nagyszerű 3 nap volt, mert kibeszéltünk mindent, ami ez alatt a 19 év alatt történt közöttünk. És aztán eljött az idő, miután bejártuk a várost, találtunk gyülekezetet, bevásárlóközpontot, kollégiumot, mindent, ahova ő ment, és eljött az idő, hogy el kellett búcsúznunk. És akkor leültünk ott a kollégiumának a nappalirában, és újra odavittem az Isten elé ezt a gyermeket. Most már nem fogtam a kezembe, de ugyanúgy elmondtam, hogy köszönöm Isten, hogy felnevelhettem. És elengedem. Könnyű volt. Hazafelé nem tudom hányszor kellett megállni, mert a könnyeimtől nem tudtam vezetni. Nagyon nehéz dolog, érzelmileg nagyon nehéz dolog egy gyermeket elengedni, de ha nem tesszük meg, akkor megkötözzük. Akkor megkötözzük. Átrendeződik a kapcsolat. És nem sokkal később Nátán azt mondta, hogy apa, most, hogy már nem tartozom neked, se őszinteséggel, ezt mondtam neki, sem engedelmességgel, hanem én döntöm el, hogy milyen legyen a kapcsolatunk, szeretném, hogyha a barátom lennél. Meghívott az életébe. Mindegyik gyermekemnek a bizalmasa vagyok. Nem azért, mert kértem, hanem azért, mert kaptam. Mert elengedtük őket. Merjük elengedni őket az elejétől kezdve. Ez legyen a kép bennünk, ez legyen a kép, hogy belőlük egy nagyszerű felnőtt lesz majd, aki meg fog tudni állni a lábán. Ezt a reménységet mondjuk, ezt a reménységet tükrözzük, ezt az útravalót tegyük. Ugye a népmességben mindig az van, hogy amikor elmegy a fiú otthonról, mit tesz az anya tarisznyájába? A hamuba sült pogácsát. Na ez legyen a hamuba sült pogácsa. Ez a reménység önmagára. Ez a reménység önmagára. A lényegét, a szülői megbízatásnak a lényegét példabeszédek könyvéből a következő versben lehet olvasni. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A neki megfelelő módon neveljük fel őket. A neki megfelelő módon, és ott van ez a csodálatos ígéret, hogy fognak ragaszkodni hozzá. Fognak ragaszkodni hozzá. Nem azért, mert mi megkötözzük őket, hanem azért, mert úgy neveltük őket, ahogy az nekik jó. És akkor azok az értékek, amik mentén neveltük őket, életre szólóan fontosak lesznek. A gyermeknevelés olyan, mint a hajóépítés. Olyan, mint a hajóépítés. Pár évvel ezelőtt volt lehetőségem Amsterdamba elmenni a hajózási múzeumba, és ez a hajó ennek a múzeumnak a kikötőjében áll. Ez egy replika, egy olyan hajó, amit a 18. századi klippereknek a példájára építettek, amelyekkel Indiából hozták a fűszereket, és az volt a legfontosabb, hogy ezek a leghető leggyorsabban tegyék meg ezt az utat. Nagyon nagyszerű tákolmány ez a hajó, és ahogy bejártam a hajót, az volt bennem, hogy annak idején a 17. 18. században a hajóácsok ezeket a hajókat kézi munkával készítették el. Nem volt stílfűrész, nem volt gyalugép, nem volt semmi más, hanem kézzel csinálták meg, és hogy néztem az árbocrudat, néztem a dongákat, a deszkákat, az ácsolatokat, lenyűgöző volt az, amit ezek a hajóácsok tudtak. De mikor derült ki az, hogy a hajóács jó munkát végzett-e? A legtöbben azt mondják, hogy a vízrebocsátásnál nem. A viharba. A viharba. Na, mire készítjük mi a gyermekeinket? Mire készítjük őket? Sokszor megvédjük őket azoktól a hatásoktól, jó szándékkal, amely megpróbáltá tehetné őket. Amely kipróbáltá tehetné őket, és amikor eljön az idő, hogy a saját lábukra kellene állniuk, nem fognak tudni megállni. Mert senki nem készítette fel őket, nem nevelte fel őket. Hajlamosak vagyunk túl gondoskodni a gyermekeinket. Túl gondoskodni őket. Tegyük fel a kérdést, hogy mire készítjük őket? Mire készítjük? Gimnáziumi tornatanárom így szokott bennünket szólítani. Csokoládén hízlalt mama kedvencei. Erre készítjük őket? Erre készítjük őket? Vagy a viharra, az élet viharaira. Ne kövessük el azt a hibát, hogy mi már tudjuk, milyen az élet, ugye? Mi már tudjuk. És megvédjük őket tőle. Meg tudjuk? Nem. Az egyik nagy szikla az én hátizsákomban, amiről tegnap beszéltem, az az volt, hogy az én családom nagyon nehéz körülmények között élt. Édesanyám, édesapám 6 elemit tudott végezni. Nem azért, mert nem voltak jó képességeik, hanem olyan szegény környezetben nőttek fel, hogy nem jutott a tanítatásra. Küzdöttek, egész életükbe küzdöttek. És amikor kiderült, hogy nővéremnek is, nekem is egy kicsivel több van fönn az átlagnál, akkor azt mondták, hogy tanulj, hogy neked könnyebb legyen. Tanulj, fiam, hogy neked könnyebb legyen. Ami olyan jó hangzik, nem? Csak el van rejtve benne egy nagy hazugság. Hogy az élet lehet könnyű. És én küzdöttem, évtizedeken keresztül küzdöttem azzal, hogy egy nagy rakás kudarc vagyok, mert az életem nehéz. Mert kihívások vannak benne, mert küzdelmek vannak benne, mert próbatételek vannak benne. Miközben az Isten igéje azt mondja, a Biblia azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle próbatételek jönnek az életetekbe. Mert annak mindig oka meg célja van. De az atyai örökség az az volt, hogy lehet könnyű. Engem nem a viharra készítettek. Mai napig nehezen viselem egyébként a viharokat. Mai napig. De ma legalább megértettem ezt. Mire készítjük őket? Mi az üzenet nekik? A fiúknak, ahogy neveltük őket, mindig azt mondtuk, hogy fiúk, ti lovagoknak készültök. Ti lovagnak készültök. Egy lovagnak erős a szíve és erős a karja. És ennek érdekében nagyon sok helyzetben olyan próbatételeket kellett nekik kiállniuk, amit talán a korosztályuknak nem. És emlékszem rá, a kamaszkorban mondták, hogy apa, de ez nehéz. Lovagnak lenni nehéz. És mondtam nekik, hogy tudom, én is az vagyok. És egyszer megkérdezték tőlem azt, hogy te szigorú vagy a gyerekeidhez? És készületlenül ért a kérdés. És elgondolkodtam őszintén, és azt kellett mondjam, hogy hát szerintem igen. Pár nappal később foglalkoztatott a dolog, együtt voltam a srácokkal, és csak úgy lazán odavetettem, hogy képzeljétek, mit kérdeztek tőlem, hogy szigorú vagyok-e veletek? Szerintetek? És úgy elkezdtek mismásolni, mert jó neveltek. És aztán mondták, hogy hát szerintünk igen. De örülünk neki. Három nagyszerű harcos növekedett fel. Három nagyszerű harcos. Három nagyszerű lovag. Mind a háromnak erős a szíve, erős a hite, és következetesen jár az Istennel. És mind a háromnak erős a karja. Bírják a próbát. Rájuk lehet bízni egy másik ember boldogságát. Így szoktam mondani nekik, hogy gyerekek, úgy készüljetek a házasságra, ha nem csak, hogy te akarsz boldog lenni, a másik boldogsága is rád van bízva. Na arra készülj, barátom. És aztán majd jönnek a gyerekek. Kihívás. Mire készítjük őket? Mire készítjük őket? Ehhez az Isten csodálatos módon adott szerepeket az apának is, és az anyának is. Ugorjunk gyorsan a következő képre, és nézzük meg, hogy a férfiből az Isten apát csinál, és az apáknak, akik a felelősséghordozók, a gondoskodásnak, a vezetésnek a felelősségét adja oda, a lelki irányításnak, a védelmezésnek a felelősségét adja oda, és ad kettő nagyon fontos eszközt a kezébe, az apák kezébe. És ez a két eszköz az intés és a buzdítás. Ha valaki utána akar nézni a Bibliában, az 1 Tesszalonika 2.11-12-ben lehet erről olvasni. Az intés és a buzdítás. Na melyik mit jelent? Az intés az azt jelenti, hogy apának nyitva van az összes lokátora, az összes érzékelője állandóan figyeli a gyermekeinek a viselkedését, gondolkodását, kapcsolatait, tevékenységeit, mindent, és amikor az intés van napirenden, akkor azt keresi, hogy mi nincs a helyén. Azt keresi, hogy mi nincs a helyén. És hogyha lát ilyet, akkor azt megszólítja. Na, itt sokszor szokták mondani az emberek, ezt én is csinálom. Mindig elmondom a gyerekeimnek, hogy mit nem csinál jól, de az intésnek itt nincs vége. Az intés, miután megszólította azt, ami nincs a helyén, visszavezeti a gyermeket a helyére. Tehát mikor van vége az intésnek? Amikor a gyermek újra a helyén van, és jól érzi magát benne. Ez az intés. Na, mi a buzdítás? A buzdítás az, hogy apának az összes lokátora nyitva van, minden érzékével figyeli azt, hogy a gyermekeinek a gondolkodásában, viselkedésében, kapcsolataiban, szokásaiban mi az, ami jó, ami a helyén van. És mit csinál, hogyha lát ilyet? Megdicséri, megerősíti. Óriási jelentősége van annak, hogy a gyermekeinket bátorítsuk. Buzdítsuk őket. Mellesleg, a mi mennyei atyánk melyiket csinálja? Az intést vagy a buzdítást? Vagy mind a kettőt? Mind a kettőt. El lehet tanulni tőle. El lehet tanulni tőle. A mi kultúránkban nem szokás a buzdítás. A mi kultúránk az olyan, hogy miről kell beszélni? Arról, ami rossz. Mert azt majd megcsináljuk, és akkor az is jó lesz. Csak abban a családban, ahol csak ez hangzik el, ott a gyermekek félelmes szívűek lesznek, bizonytalanokká válnak, hogyha nem kapják meg a szükséges megerősítést. Bizonytalanokká fognak válni majd. Úgyhogy mind a kettőt tessék csinálni, és jobban figyelni a buzdításra, mint az intésre, és az intésnél pedig ne felejtsük el, hogy akkor van vége, amikor visszavezettük a helyére azt a gyermeket. Az anyák is kaptak egy csodálatos szerepet az Istentől. Ők azok, akik az érzelmi támogatást, a fejlesztést, a gondoskodást jobban csinálják, és meghatározóan csinálják, és az ő kulcsszavuk a dajkálás. A dajkálás. Milyen szép szó, ugye? Gyönyörű szó. Azt gondoljuk, hogy ezt kikkel kell csinálni? Pici babákkal, akik még beleférnek az ölünkbe. Nem. Mindaddig, amíg neveljük a gyermekeinket, szükségük van dajkálásra. Szükségünk van az érzelmi kiegyensúlyozásra, az érzelmi gondviselésre is, a fejlesztésre is. Erre az anya a társ szerepéből következően sokkal inkább alkalmas. Természetesen nem kizárólagosan teszik, amit tesznek, de mind a kettőnek megvan a szerep hangsúlya. Számtalanszor volt olyan otthon a gyermekeinkkel, én helyre raktam a dolgokat, aztán oda mentem Anikóhoz, és mondtam neki, hogy dajkáld meg egy kicsit. Hát Áron 195 centis, őt dajkálni az úgy megy, hogy a emeletre vezető lépcsőre föláll Anikó, és akkor úgy nagyjából megy. Legutóbb, 3 nappal ezelőtt volt egy ilyen helyzet. és nagyszerűen fogadják a gyermekek a dajkálást. A majom szeretetet nem. Azt a kamaszok már különösen nem nagyon tűrik, de a dajkálást, az őszinte érzelmi támogatást, azt viszont igen. Hát ezek a szerep hangsúlyok azok, amelyekből aztán kiindulva fel lehet építeni a családot, és most nem fogom mondani azt, hogy mennyi mindent csinál a család, mert mást is szeretnék mondani, ugorjunk előre, mást is szeretnék mondani, a család az, ami az összes hatást, ami éri a gyerekeket, akár otthon, akár máshol, értékeli, szűri, vagy a megfelelő hatásokat, amelyeken keresztül lehet tanítani őket, generálja. Tehát a család mindig viszi a gyerekeket előre. A nevelés az egy aktív részvételt jelent a gyerekek életében. Értékeket tanít a gyerekeknek. Nagyon érdekes dolog mostanában, otthon Érdem tartunk szülőklubot, és beszélünk arról, hogy mit jelent érték alapon nevelni a gyerekeket. És jönnek a fiatal szülők, és kérdezik tőlünk, hogy hát ti milyen értékek szerint, mi az, hogy értékek szerint, egyáltalán mondjatok egy értéket nekünk. Tessék otthon egy listát csinálni, hogy mi az, amihez ragaszkodunk. Érték az, amihez ragaszkodunk, amit következetesen ugyanúgy akarunk csinálni. Az igényesség az egy érték, az őszinteség az egy érték. A magántulajdon védelme az egy érték. A családon belül? Igen, a családon belül is. A megbízhatóság érték. Tehát olyan jellemvonások, vagy olyan viselkedési formák, amelyhez ragaszkodni szeretnénk. És ezek lesznek azok, amire az ő felnőttségük, az ő magabiztos, felelősségteljes felnőttségük épülni fog majd. És mindenféle kapcsolatot megtanulhatnak, mindenféle kapcsolatot meg lehet tanulni egy családban. Most ennek az összes részletéről nem fogok beszélni. És akkor ez a kis lurkó a házban nő fel. Számára olyan a család, mint egy ház. Na de mi van akkor, hogyha nincs a helyén a tető? Mi is volt a tető? Az Isten, apa meg anya és az ő együttműködésük. Mi van akkor, hogyha nincs a helyén a tető? Beázik a ház. Beesik az eső, és kiázik át? A gyermek. A gyermek. Vagy mi van akkor, hogyha a falak nincsenek a helyükön? Befúj a szél, és kifázik át? A gyermek. Ezért annyira fontos értenünk azt, hogy az Isten hogyan találta ki a családot. Nem találkoztam olyan szülővel, akinek ne lett volna a szívében az a vágy, hogy jól nevelje föl a gyerekeit. De olyan szülővel sokkal találkoztam, akinek nem voltak eszközei hozzá, nem volt megfelelő megértés hozzá, és nem jól sikerült. És nem jól sikerült. Ez a kis ábra emlékeztessen bennünket. Isten, apa, anya, hatások, értékek, kapcsolatok, és ott belül az a drága ajándék. Az az ajándéknak kapott gyermek, az az egyedi csoda, akit előbb-utóbb el fogunk majd engedni. Ebben az egy kis ábrában benne van gyakorlatilag minden, amire nekünk emlékeznünk kell. Már csak egy kérdést szeretnék feltenni, és végigmenni ezen, hogy hogyan tudunk eljutni odáig, nézzük meg a következő képet, hogy ebből a felnőttünkből egy ilyen magabiztos kormányos legyen. Aki a saját életének a hajóját el tudja vezetni a legviharosabb óceánon is. Milyen mentalitás kell nekünk szülőként ahhoz, hogy ez megtörténhessen? A cím, a mai estének a címe így hangzott, hogy szűkölködni vagy bővölködni. Mire nevelem a gyermekemet? Azért ez a kérdés, mert kétféle életfelfogás van, és ez a szülőségben, a család életben is teljesen nyomon követhető. Ez pedig a bővölködő mentalitás, egy képet is tegyünk mellé. A bővölködő mentalitás, ami nem csak azt jelenti, hogy hát majd csak lesz valahogy, mert úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, nem? Bár volt egy kedves ismerősöm, mondta, mikor ez így elhangzott, hogy úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, hogy bár az ő nagymamájának a falujába egyszer fél órán keresztül sehogy se volt. De aztán ott is lett valahogy. Tehát ez a bővölködő mentalitás, ez nem csak egy ilyen pozitív hozzáállás, hogy hát majd csak jó lesz előbb vagy utóbb, hanem ez egy reális helyzetlátás, de nem a körülményekből vezeti le azt, hogy mit szeretne csinálni, vagy mit lehet tenni, nincs kiszolgáltatva a körülmények játékának, hanem a gondolkodásban, az érzelmeiben, a döntéseiben nem áldozat, hanem vezető vezeti az életét. Van miből, van tartalék. A bősége mentalitású emberekkel jó lenni. Jó lenni ezekkel az emberekkel, jó velük dolgozni, jó rájuk nézni, mert őket nem a félelem meg az aggodalom határozza meg, hanem sokkal inkább a mosolygás, a reménység, sokat nevetnek, viccelnek, ők szoktak énekelni a zuhanyzóba. Reggelente ők szoktak táncolni csak úgy, mert tele van a lelkük, mivel? Reménységgel és örömmel, és bőség van a szívükben. Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Bőségben legyen életük. A szűkölködő emberek, a szűkölködő mentalitású emberek, ami egyébként a magyar kultúrára sokkal jellemzőbb, azok mindig arról beszélnek, ami nincs. Mindig arról beszélnek, ami nincs. Mindig elégedetlenek. Mindig valami rossz. Ami van, az nem elég, ami kéne, az nincsen, a többiek meg mind felelősek ezért. A szűkölködő emberek olyanok, mint a szűkölködő mentalitás pontosabban, olyan, mint a méreg. Elgyengíti az ember lelkét, és elveszi az erejét. Korlátozza a szeretetet, elnyomja a potenciált, lerombolja a reményt. Van egy ilyen kedves ismerősöm, 4 gyermeke van, ezzel a mentalitással vezeti a családját, mindegyik gyermeke haragszik rá. Micsoda nagyszerű teljesítmény, ugye? Tehát sikerült elérni, hogy haragszanak rá gyermekei. A szűkölködő emberek általában mások örömét is ellopják. Az állandó engedetlen, vagy elégedetlenségükkel. Másokból a legrosszabbat hozzák ki. Na hát, ha ez a kettő van, akkor hogy lehet nyakon csípni, hogy én egyik vagy a másik vagyok? Nem csak úgy elméletileg, hanem gyakorlatilag. Egy kis összefoglalást gyorsan nézzünk meg, ennek érdekében, hogy ezt lássuk, hogyan tekintenek az életre. A szűkölködő mentalitású ember úgy tekint az életre, hogy minden korlátozott. Semmiből nincs elég. Semmiből nincs elég. A bővölködő mentalitású ember viszont mindenre úgy tekint, hogy mindenből van. Mindenből van. Van több. Van több. Ezért a bővölködő mentalitású mindig mer álmodni. Mindig mer hinni abban, ami még nincs. És tenni azért, hogy az meglegyen. Hogy az megvalósuljon. Az, hogy én hívőnek mondom magam, az önmagában nem határozza meg, hogy milyen leszek. Lehetek szűkölködő mentalitású hívő, és lehetek bővölködő mentalitású hívő. Aztán, menjünk tovább. Hogyan tekintenek arra, amiük van, amivel rendelkeznek? A szűkölködő mentalitású ember mindent meg akar tartani magának. Miért? Mert majd a rosszabb idők, amikor jönnek, szükség lesz rájuk. A bővölködő mentalitású emberek szabadon megosztják azt, amiük van. És örömmel teszik. Örömmel adják az idejüket, örömmel adják az erejüket, örömmel adják a javaikat, osztozó emberek. Aztán, hogyan tekintenek másokra? A szűkölködő mentalitású emberek mindig összehasonlítanak. Mindig összehasonlítgatnak. Bezzeg én, meg bezzeg te, meg bezzeg ő, és hogyha ebben az összehasonlításban ők esetleg rosszabbul jönnek ki, akkor mindig irigység, meg zsörtölődés, meg piszkálódás, ítélkezés lesz belőle. A bővölködő mentalitású emberek képesek arra, hogy osztozzanak mások gazdagságában. És nem irigységgel, és nem önmaguk lebecsülésével, vagy a másik lehúzásával reagálnak. Egyik alkalommal egy húsvét hétfő volt, otthon dolgozgattunk a kertbe, 2-3 évvel ezelőtt történt ez, dolgozgattunk a kertbe, mert ahhoz volt kedvünk, és egyszer csak elhúzták a kapunkat, és befordult. Ez az autó. Ebből az autóból 2 darab van Magyarországon. Az egyik ismerős családunk döntött úgy, hogy azon a húsvéton ők a pénzükből, amiből futotta, kibérelik ezt az autót, és a férj meg a feleség elmennek autókázni. És ahogy elindultak húsvét hétfőn, azt gondolták, hogy hát az első állomás a Varga Gyuriék lesznek, és eljönnek hozzájuk osztozni, hogy nekik milyen élményben van részük. Na ez az igazi teszt. Ez az igazi teszt. Mit kezdek én ezzel? A sárga irigység fog engem elönteni? Vagy azt mondom, hogy azt a mindenit. Mekkora buli ez, és mekkora dolog az, hogy egy másik ember így tud rám gondolni, hogy hát vele lehet osztozni. Nem tudom, látjátok egy kiül a volannál? Ha nem látszana, mondanám, hogy én. Ugyanis megengedte, hogy menjek egy kört vele. Hát az én pénztárcámban nem lett volna annyi pénz, hogy ilyen élményben legyen részem, de tudtam osztozni benne. És tudunk-e osztozni? Tudunk-e osztozni egymás bőségében? Nem csak anyagi értelemben. Van, amikor a másiknak több öröme van, mint nekem. Tudok-e osztozni benne? Van, amikor a másiknak több sikere van, mint nekem. Tudok-e osztozni benne? Van, amikor a másiknak több lehetősége van, mint nekem. Tudok-e osztozni benne? Van, amikor úgy néz ki, hogy a másikat jobban megáldotta az Isten, mint engem. Tudok-e örülni neki? Tudok-e örülni neki? Menjünk tovább. Hogyan tekintenek a próbatételekre? Hogyan tekintenek a próbatételekre? A szűkölködő emberek állandóan panaszkodnak, amikor nehézség jön az életükbe. Állandóan panaszkodnak. A bővölködők pedig neki feszülnek a kihívásoknak, és leküzdik azokat. És leküzdik azokat. Melyik vagyok én? Melyik vagyok én? Bővölködő mentalitású, aki kitárt karral, és bátran áll neki a hétköznapoknak, vagy szűkölködő mentalitású, aki üres zsebbel állott abban a helyzetben, amibe került. Továbbadni csak azt tudod, ami neked van. Ha szűkölködő mentalitású vagyok, akkor a gyermekeimet hogy fogom nevelni? Szűkölködő mentalitással. Ha bővölködő mentalitású vagyok, akkor a gyermekeimet bővölködő mentalitással fogom nevelni. És ez nem anyagi kérdés. Ez nem anyagi kérdés, ez lelki kérdés. És mire nevel bennünket Isten? Néha az Istenre is így gondolunk, az Istennel való kapcsolatra is úgy gondolunk, hogy hát mi hívők ilyen elnézést, hogy vagyunk, meghúzódunk a sarokba, és valahogy csak kibírjuk addig, amíg eljön az örök élet, ugye? Az Isten erre hívott meg bennünket, vagy bővölködő mentalitású életre. Az előbb már idéztük Jézus szavait, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Most egy kicsit lépjünk tovább, és válaszoljuk meg ezt a kérdést alaposabban. A 23. Zsoltár így kezdődik. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem szűkölködöm. Mire tanít bennünket az Isten? Ezt a Zsoltárt Dávid írta egy olyan helyzetben, amelyikben a körülményei minden volt, csak nem bővölködés. A körülmények szűkölködőek voltak. A lelke bővölködő volt. A lelke bővölködő volt. Az Úr az én pásztorom. Három nagyon fontos megállapítás, négy nagyon fontos megállapítás van ebben a versben. Az első az, ahogy az Istent megnevezi. Az Úr. Az Úr. A bibliai időkben, a Bibliában óriási jelentősége van a neveknek. Sokkal többet jelentenek, mint puszta azonosítót. Jelentést hordoznak. Jelentést hordoznak, ami beszél arról, hogy ki az, akiről beszélek. Amikor a gyermekeink születtek, nevet kellett választani. Az első szülöttünket Nátánnak neveztük, az ő nevének az a jelentése, hogy az Isten ajándéka. És ezt kapta küldetésnek. Ahova mész, ahol megjelensz, ahogy megnyilvánulsz, az emberek megajándékozva érezzék magukat. Nátán ilyen. Csodálatos ember lett belőle. Áron neve azt jelenti, hogy a világosság hordozója. Ahol megjelenik, ott megjelenik az igazság. És keményen konfrontálja azt, ami nem helyes, és világosan látja azt, ami helyes. Sámuel neve azt jelenti, hogy az Isten meghallgatott. Ezzel a bizonyossággal járja az útját, hogy az Isten már meghallgatott engem. A történet erről szól. Abigail neve azt jelenti, hogy az atya öröme. Ténylegesen, kis avval is, nagy avval is, ezt látjuk benne. Anikó neve azt jelenti, hogy csodálatos. hogy csodálatos, gyönyörűséges. Gyönyörűséges. És ha ránéztek és hallottátok, tényleg ez az ő neve, ez az ő küldetése is. Ne az én nevemnek is van jelentése, földműves. Ez jutott, de ennek is van egy nagyon szép küldetése, hogyha belegondolunk ebbe, úgyhogy örülök a nevemnek. Dávid azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom. Az Úr. És ez az Úr, amit máshol úgy lehet olvasni, hogy Jehova, vagy Jahve, vagy Adonai, az Isten legfontosabb neve az Ószövetségben. Az Isten mindenek fölött valóságát fejezi ki. Az ő mindenek fölött valóságát fejezi ki. Azt, hogy senki más és senki más nem határozhatja meg azt, hogy az Isten milyen, és mit tesz, és mit mond. Egyes, egyedül ő. Minden hatalomnak az Istene az Úr. Nincs senki és semmi, ami ne az ő uralma alatt lenne. Nincs senki, aki az ő akaratát befolyásolhatná. Nincs senki, aki számon kérhetné azt, amit az Isten tesz. Nincs senki, aki legyőzhetné ő. Az Úr az én pásztorom. Ez a mindenek fölött való Isten. Mi milyen nevet szoktunk adni az Istennek? Hát attól függ, hogy milyen helyzetben vagyunk, ugye? Szoktuk a jó Isten nevet adni neki, akkor, amikor a dolgok hogy mennek? Jó mennek. Szoktuk az Uram segíts nevet adni neki, akkor, amikor a dolgok nem jó mennek. De milyen ritkán mondjuk azt ki, hogy te vagy az Adonai. Te vagy a mindenek fölött való. Te vagy az én életem összes részlete fölött uralkodó Isten, aki biztosítja azt, hogy semmi ne történhessen velem, amit nem szolgálhatja az én javamat. Milyen ritkán mondjuk ezt az Istennek? Milyen ritkán hívjuk így őt? Az Úr az én pásztorom. Ez a második fontos megértésünk. Ő a pásztorom. Istent úgy mutatja be az Ószövetség, mint pásztort. És elgondolkodtam rajta, hogy miért pont ezt a foglalkozást adja. Miért nem hadvezérnek, miért nem tanácsosnak, miért nem bírónak mutatja be, miért pásztornak mutatja be? Hát egyrészt azért, amilyenek mi vagyunk. Mert olyanok vagyunk, mint a juhok. Olyanok vagyunk, mint a juhok, akik kíváncsi, de butuska állatok. Elcsatangolnak, de nem tudják megtalálni a hazavezető utat, még akkor sem, hogyha látó távolságon belül van az akol. Hát nem ilyenek vagyunk. Elcsatangolunk, és nem találjuk meg visszafelé az utat. Kiszolgáltatottak, nem tudják sem vezetni, sem megtisztítani, sem megvédeni magukat. Hát nem ilyenek vagyunk. Könnyen megriadnak. Hát nem ilyenek vagyunk. Mindenben a pásztortól függnek. Akinek vezetni kell a nyájat, sziklás és veszélyes helyeken, hogy jó legerőkre és tiszta vizekre találjanak. Hát nem erre van nekünk is szükségünk? Az Úr az én pásztorom. A pásztor ismeri a juhok természetét, és soha nem veszi le róluk a szemét. Ha egy elveszik, utána megy. Megkeresi, köpenyébe, csavarba visszaviszi a nyájhoz. Ilyen a mi Istenünk is. Állandóan gondoskodik, állandóan friss legelőkre visz bennünket. Minden nap itatni kell a juhokat, azért folyamatos friss vizet keres számukra, mindig oda vezeti őket. És kis vödörbe visz vizet azoknak a juhoknak, amelyek nem tudják az itatóik kibírni. Mennyi gondoskodás, mennyi törődés, és ez mind az Istenről beszél. Néha mi azt gondoljuk, hogy az Isten elhagyott bennünket. Nem az Isten hagyott el bennünket, az Úr a jó pásztor. Mi nem vesszük észre, hogy ott van. Szerető gondoskodással körülvéve bennünket. A juhok pusztán attól jól érzik magukat, hogy a mezőn, hogy azon a mezőn lehetnek, ahol a pásztor ott van. Az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom. Dávid ezt a két tulajdonságot köti össze. A mindenek felett való Isten a velem személyesen törődő pásztor. Nem egy elvont fogalom, nem egy távoli erő, hanem miközben nincs nála nagyobb hatalom, a lehető legszemélyesebben törődik velem. És ezért nem szűkölködöm. Ezért nem szűkölködöm. A bőségmentalitás az nem a körülményekből fakad, hanem abból, hogy az Istent Úrnak tartom, és pásztornak. Mindenek felett valónak, és hozzám személyesen kötődőnek. Ezért lesz az életem bőség, és nem szűkölködöm. Minden értelemben. Ez a megértés viszont kérdés mindannyiunk számára. Ugyanezt a verset el tudom mondani kérdőjellel is. Az Úr az én pásztorom? Az Úr az én pásztorom? Az élet legfontosabb kérdése ez. Mindegyikünknek van ura. Mindenkinek van ura. Mindenki elfogad egy rendező erőt, egy rendező elvet az élete fölött. Mindenki éli az életét alárendelve, alávetve valakinek vagy valaminek. A kérdés nem az, hogy van-e uram. A kérdés az, hogy ki az, és milyen szándékkal uralkodik fölöttem. Az Isten jó pásztorként éli meg az úrságát fölöttünk. Törődő, gondoskodó pásztorként. Amikor szomjasak vagyunk, inni ad. Amikor éhesek vagyunk, enni ad. Amikor betegek vagyunk, meggyógyít. Amikor elveszettek vagyunk, utánunk jön és megkeres. És amikor a bűn rabságában élünk, akkor megbocsát. És hogyha valaki kétkedne abba, hogy ilyen az Isten, az nézzen Jézus Krisztusra. Az egyetlen értelme annak, hogy Krisztus eljött a földre, az az, hogy Isten megmutassa nekünk félreérthetetlen módon, hogy milyen ő. És ennek a fényében megérthessük, hogy milyenek vagyunk mi. Ő szent, mi vétkesek vagyunk. Ő örökkévaló, mi elveszettek vagyunk. Ő adni akaró, mi gyűlölködő, szerezni próbálók vagyunk. Ő megváltani tudó, mi pedig megváltásra szoruló emberek vagyunk. És ezt az óriási szakadékot, ami Isten és ember között van, ezt hidalta át az Isten Jézus Krisztusba. Az ő emberré léte, az ő élete, az ő halála, az ő feltámadása mind azért történt meg, hogy mi, az eltévedt birkák, elnézést, hogy most így mondtam, végre megértsük, hogy el lehet jutni odáig, vissza lehet jutni odáig, hogy kimondhatom azt, hogy az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Nem szűkölködöm kegyelemben, nem szűkölködöm szeretetben, nem szűkölködöm megbocsátásban és a megbocsátás képességében, nem szűkölködöm reménységben, úgy erre az életre, mint az örök életre vonatkozóval. De a kérdőjel hol volt? Az Úr az én pásztorom? Vagy valaki másnak vagyok alárendelve, és valaki más uralkodik fölöttem? Lehet, hogy szép ígéretek vannak, de valóság csak egy. És ez a valóság az, amiről az Isten mondja, hogy ez a valóság. Én szeretném úgy befejezni ezt a ma estét, hogy ezt a kérdést most mindenkihez intézem. Az Úr a te pásztorod? Az Úr a te pásztorod? A kérdés egyszerű. A válasz? Őszinteséget kíván. Őszinteséget. Egy kedves barátom így mondta ezt. Brutális őszinteséget. És ezt a kérdést nem szabad máshogy megközelíteni. Csak brutális őszinteséggel. Mondhatok én mindent, de miben hiszek a szívembe? Hiszek-e az Isten úrságába? Hiszek-e az ő jóságában? Hiszek-e az ő pásztorságában? Hiszek-e abban, hogy benne és csak benne találom meg azt a bőséget, amire minden emberi lélek vágyik? Anikó története erről szólt. Az enyém is erről szól. És mindenkié, aki egyszer az életének egy pontján oda mert állni, szembe mert nézni Istennel, és azt merte mondani neki, hogy te vagy a nagyobb. Te vagy a legnagyobb. Neked van igazad. És hogyha te azt mondod, hogy én elveszett vagyok, akkor az vagyok. Ha te azt mondod, hogy én bűnös vagyok, akkor az vagyok. Ha te azt mondod, hogy én képtelen vagyok megváltani magamat, sem jó cselekedetekkel, sem vallásos gyakorlattal, sem semmilyen más módon nem lehetek elég előtted, akkor ez így van. De ha te azt mondod, hogy lenyúlsz értem, és ha én hiszek benned, megfogom a kezedet, akkor te felemelsz magadhoz, akkor ez is igaz. Volt-e ilyen pont az életedben? Volt-e ilyen pont az életedben, amikor odaálltál az Isten elé, szembenéztél vele, és azt mondtad neki, hogy neked van igazad? Mindenben neked van igazad. Ha nem, hadd legyen ez az este az. Hadd legyen ez az este az, amikor megállsz, szembenézel az Istennel, nem szemlesütve állsz ott előtte, nem szégyenkezve, nem bűntudatoktól marcangolt lélekkel, hanem őszintén, becsületesen, felemelt fővel szembenézel az Istennel, és azt mondod neki, hogy neked van igazad. Legyen úgy, ahogy te akarod. Legyen úgy. Ha azt akarod, hogy én higgyek benned, akkor hinni akarok benned. Ha azt akarod, hogy bízzak benned, akkor bízni akarok benned. Ha azt akarod, hogy kövesselek téged, követni akarlak. Ha azt akarod, hogy engedjem el azt, amihez eddig jobban ragaszkodtam, mint hozzád, akkor elengedem azt. Hogy megragadhassam azt, amit te akarsz adni nekem.